Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mivel a könyvekhez sokszor film, színházi előadás, képzőművészeti alkotás, sőt utazás is kapcsolódik, ez a műsor időnként kikacsint más területekre is. Ezúttal Bereményi Géza Apacsok című darabja kerül fókuszba az első részben, a műsor második felében viszont egy regényről lesz szó, Mörk Leonóra Hellinger Madonna című könyvével Németországba megyünk. Töltsétek velem ezt az órát! ’63 nyarán egy baráti társaság a szocialista Magyarországon kiköltözik Zebegénybe a Dunapartjára, hogy indiánt játszanak. Mindegyikük választ magának egy indián nevet, és megállapodnak a játékszabályokban. Az apacsok azt hiszik, hogy a külvilág szemeitől elrejtve létezhetnek, azonban, ahogy évekkel később kiderül, a rendszer belelátott a játékukba. Olvashatjuk a Székesfehérvári Vörös Marti Színház apacsok előadásáról. A valós eseményekre épülő történet az ügynök kérdéssel foglalkozik, írják, de szerintem jóval túlmutat ezen. Erről beszélgetünk ebben az összeállításban Bereményi Gézával, a darab írójával és Lábodi Ádám színésszel. Kezdjük azzal, mi a véleménye Bereményi Gézának az előadásról.
Magó Bertalnak ezt a rendezését előzőleg már videón láttam, és nagy örömmel mentem a premierre, és az egyáltalán nem cáfolt rá az előzetes jó érzésemre. Elsősorban a darabnak a pergő gyorsasága és a sok helyszín változás folyamatossága az volt, ami nagyon tetszett benne, de inkább azt mondanám, hogy minden tetszett az előadásban, a színészi játéktól kezdve. Nagyon élveztem.
Az előadásban több karaktert is játszanak a színészek, így Lábodi Ádám a darab bizonyos pontjain a fiatal horvát, máskor viszont ő a nagyapa, akit a zebegényi indiánok között Fekete Holdnak hívnak.
Hát igen, ugye egy nagyon érdekes dramaturgiával él a darab, mert tulajdonképpen látunk az elején egy jelenetet, és aztán a legvégén látjuk annak a jelenetnek a végét. És folyamatosan szinte minden jelenet el van felezve, és így haladunk egy piramis-szerűen, az időben,
visszafelé,
és az elején én saját magamat játszom, mondjuk egy fiatalkori énemet, ez a mában játszódik, ez tulajdonképpen lényegtelen, hogy 2003-ban vagy ma, egy fiatal ember, aki ül egy bizottság előtt, ma Nemzeti Filmalapnak mondanánk, vagy Nemzeti Filmintézetnek, ahol elbírálják az ő forgatókönyvét, és én a nagyapámról, és erről az egész indiánozással írtam egy forgatókönyvet, erről szeretnék filmet készíteni. Majd látunk engem, mint a saját nagyapámat, miközben indiánozik, és miközben a 60-as években éli az életét. Fiatal férfiként éppen családot alapítani készül, van egy felesége, éppen terhes, és látszólag egy nagyon összetartó, nagyon szép és jó társaságban él, aminek tulajdonképpen valamennyire vezetője is, vagy ilyen másodvezetője, mert én vagyok a varázsló a törzsben, és akkor van egy másik szerep, aki meg a főnök, a törzsfőnök úgymond, és hogy engem beszerveznek. És akkor ennek látjuk a körülményeit és a következményeit. És én nem szeretem feltétlenül azt, amikor egy előadás nem akar állást foglalni, vagy amikor egy előadás azt mondja, hogy egy színház azt mondja, hogy nem, mi nem politizálunk. A színház az mindig is politizál. A színháznak dolga a politizás, már az ókori görögök is politizáltak a színházban, gondoljunk csak a Müsisztraté című írásra, ami arról szól, hogy a nők addig nem fekszenek le a férjeikkel, amíg tart a háború. Hát ez mi, hogyha nem egy akkori teljesen zsigeri, aktuálpolitikai kérdés, és erről írtak. Tehát a színház az valahogy a kezdetektől kezdve igenis foglalkozik a napi dolgokkal. Most nyilván az, hogy milyen ízléssel, az már egy másik kérdés. Szóval én nem feltétlenül szeretem azt, amikor egy színház nem akar állást foglalni, és mindent úgy el akar kenni, hogy majd mindenki gondol, amit gondol. Ugyanakkor ennél a darabnál kifejezetten szeretem azt, hogy itt aztán tényleg nem akarjuk sem elítélni, sem felmenteni azt a szerepet, aki besúgó lett ebben a társaságban. Mert valamiért azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a mai napig nem hozták nyilvánosságra az ügynökaktákat, és hogy ez folyamatosan tologatva van egyik évről a másikra, hogy hát még mindig nem, hát még mindig titkosítsuk egy jó 20 évre, még mindig még egy 10 évre, 5 évre, és hogy nagyon komoly kutató munka kell ahhoz egyéni, hogy valaki valamire rábukkanjon. Mert akkor valószínűleg itt rengeteg ember el lenne kaszálva. És egy részükért biztos nem lenne kár, egy másik részükért meg lehet, hogy kár lenne, illetve azért, mert valószínűleg ez az egész rendszer úgy lett kiépítve, annyira mesterien találták ki ezt a dolgot, mit tudom én, az oroszok, és adták át ezt a tudást, hogy itt tényleg mindig a körülményei, a beszervezés körülményei azok, amik nagyon szomorúak, amik talán szomorúbbak, mint ami aztán történik. Hogy az embereket hogyan zsarolják meg, hogyan verik át, és hogyan húzzák bele abba, hogy ezt ő csinálja önként és dalolva. És hát ugye itt nekem is elmondják a darabban, hogy te fogod megírni, azt írsz, amit akarsz, utána persze meg kell, hogy mutasd nekem, de majd mi együtt átnézzük, átolvassuk, bele is javíthatunk, tehát hogy semmi olyat nem kell leírni. Tehát nyilván mindig van egy megnyugtatás, hogy ebben nem lesz semmi baj, és mindenkinek így lesz a legjobb. De hát azért mégiscsak voltak emberek, akik még mindennek ellenére is azt mondták, hogy nem. És voltak, akik meg azt mondták, hogy hát ha így, akkor így jó. De mondom, ráadásul ez a kor, ez az indiánozós, hogy ez állítólag, erről is beszéltünk, hogy ez már azért nem az a kőkemény, ávós időszak volt.
Lehetett volna, hogy nemet mond?
Nem, mert hogyha működik a rendszer még valamilyen szinten, akkor azért nem lehet nemet mondani feltétlenül. Hát a barátom, ő nemet mondott volna, aki a törzsfőnök, meg az ő apja is nemet mondott, életfogytiglani börtönbüntetését töltötte éppen. Ez borzalmas, hát amikor az embernek terhes a felesége, mit mondja? Felemelem a fejemet, és akkor bemegyek a börtönbe életem végéig, és magammal rántok mindenkit, szóval, hogy nagyon komoly dilemmákat vett föl, és jó lenne minél több helyre elvinni, mert amúgy az írás az meg nagyon, nagyon jó.
A darab maga?
A darab maga, igen. Hát, hogy ezt minél többen lássák, és azt hiszem, hogy itt a megvalósítással sem járunk messze az igazságtól. Tehát az egész színpaddal, ahogyan kinéz, és ahogyan játszunk benne.
Essen szó most az indiánról, arról a létformáról és életérzésről, közösségi élményről, ami egy időben Bereményi Géza életében is fontos volt. Mit adott neki, nekik akkoriban ez, és mit üzent a külvilágnak? Vajon az ellenállás egyik formája volt-e?
Egy komolyan vett játék volt. Kikapcsolódást jelentett. Uh-huh. De én ezzel nem akarom a bátorságát és az ellentéteket elsimítani. Nem lehet ezt tudni, hogy hogyan fog reagálni az állami hivatalosság erre a devianciára, vagy furcsa játékra. Sok helyen játszottak indiánt, Kelet-Magyarországon is, Nyugat-Magyarországon is. Tehát ez egy szinte egy időben elkezdődő játék volt országszerte, nem rengeteg, de mondjuk 10-15 helyen körülbelül az országban. És éveken keresztül télen is foglalkoztak az indián játékkal, méghozzá úgy, hogy a ruhákat együtt varták, tehát közösségek épültek, és Magyarországon akkoriban minden közösség figyelemfelkeltő volt. Én fehér ember voltam, fehér embert játszottam, aki az indiánok barátja mondjuk, és úgy vettem részt a játékba, tehát én nem voltam annyira néprajzilag annyira odaadó és olyan részletes, mint a többi indián, és Puska fiának nevezték el, mert Puskám volt, játékpuskám természetesen. Uh-huh. És nem értettem, hogy miért nevetnek az indián harcos társaim és barátaim, jellegzetet, hogy indián nevetés, hogy eltakarták a szájukat, és aztán kiderült, hogy a Puska fia az indián közbeszédben kurafit jelentett, akinek nem lehetett tudni, ki volt az apja. Egy puskának a fia volt. És ezt jelentette, ez meglehetősen alábecsülő jelző volt, de én büszkén vállaltam.
Azok számára, akik indiánt játszottak, és hát az ön számára is, ez egyfajta értékrendet is jelentett? Tehát nem csak az összetartozást, hanem hogy ahogyan az indiánok éltek, vagy az ő szemléletük, vagy egyszerűen csak nagyon, valami nagyon más volt, mint a magyar valóság abban az időben.
Volt, ami az indiánok életformájában szimpatikus volt, igen. Egyenesség, természetközelítség és a furcsa szertartásaik. De még lehetne sorolni.
Az előadás vége felé nyilvánvalóvá válik, kiüresedik a szereplők élete, ha nincs az indián.
Ezzel is hangzik a darabban, hogy akik ezt játszották, ők tiszta, átlátható szabályokra vágytak. Tehát nyilván egy menekülés volt ez az egész, és abba furcsa belegondolni, hogy olyan jó dolgaik voltak a régieknek. Tehát, hogy a lázadásnak hány formája volt, Mi szerintem igyekszünk úgy játszani ezt a dolgot, hogy komolyan vesszük az indiánozást, már abból a szempontból, hogy nem gondoljuk azt, hogy ez egy teljesen ártalmatlan játék. Mert valószínűleg igenis, az akkori kornak a fiatal értelmisége, akinek elege volt, az keresett magának egy helyet, ahol tud találkozni, és egy valamilyen tevékenység mögé bújva beszélgetnek. Kimegyünk a Bakonyba, vagy kimegyünk egy Dunapartra, és ott vagyunk sokan, és senki nem szólhat bele abba, hogy mit csinálunk.
És az fontos, hogy másféle erkölcsi szabályok érvényesek, mint amit megéltek abban a korban? Mit adhatott ez a nagyon távoli kultúra?
Igazság, a becsület, a becsületesség az, hogy az ilyen nagyon szikár, férfias dolgok, hogy azt mondom, amit csinálok, és azt csinálom, amit mondok. Tehát, hogy ezek a legalapabb emberi értékek, szerintem azt, amit az indián kultúra, vagy amit bármelyik ősi kultúra hordozni, már az indiánoknál is ugye, tehát az, hogy a fehér ember ellen, a sápadt arcú ellen harcolni kell, tehát azért ők is harcoltak valami ellen, hogy azért elég rendesen kiirtották azt a népet, nem lehet finomabban mondani. És hát nyilván egy olyan korban, amikor nem lehet tudni, hogy az embernek a munkahelyén, a villamoson, az utcán, egy kávézóban, az iskolában, hogy ki az, aki jegyzetel, és ki az, aki jelent róla, ebben ez egy nagyon komoly felüdülés lehet. Mint hogyha bizonyítanák egymásnak az emberek, nem, hogy lehet ezt normálisan is csinálni, és nem kell feltétlenül úgy, ahogy most éppen van.
Azért a külsőségek nagyon érdekesek, a darabot, ahogy az ember elkezdi nézni, olyan érdekes és megmosolyogtató ez a sok formaság, a furcsa szóhasználat, a gesztusok, az öltözködés, a fegyverek, és néhány perc az előadásban, és a néző is érzi ennek a jelentőségét, hogy miért fontos ez.
Erre mondtam, hogy igyekeztünk ezt komolyan venni, fölelhető egy-két olyan videó YouTube-on akár, ahol könyvekben is le van írva, hogy mik a kézmozdulatok, hogy mi mit jelent. És szerintem egy bármilyen közösség, hogyha elkezd bármivel foglalkozni, akkor jár jól, hogyha mindig egyre mélyebbre ássa magát az adott témában. És akkor nyilván, ahogyan egyre több mindent tanulnak róla, meg kipróbálják, meg csinálják, meg létrehozzák, meg megvarják. Hogyha az ember már tesz érte, akkor azt megbecsüli. De nagyon érdekes, hogy mindig, amikor valami kataklizma van az ember életében, és legyen az akár társadalmi, akár magán, hogy akkor valahogy mindig az alapokhoz és a legpuritánabb dolgokhoz kezd el visszamenni, és próbálja megint újrakezdeni az életét. Tehát szerintem ennek itt az a lelki vonzata erősebb talán, tehát az, hogy létrehozni egy olyan közösséget, ahol lehet beszélgetni, ahol nem kell attól félni, hogy majd ki az, aki elárul, vagy ki az, aki besúg emiatt. És hát igen, természetesen ezt sem kerülje el, ezt a közeget. És az általában az egy valós mondat, hogy a külső megfigyelési körünkbe tartoznak a dunamenti indiánok. Már régóta.
Az államvédelmi hatóság részéről.
Így van, igen. És ez biztos olyan, hogy előbb-utóbb majd sort kerítenek rá. Tehát, hogy most nem ez a legfőbb probléma, de majd előbb-utóbb, azért már úgy figyelgetjük őket. Nem tudom, borzalmas világ lehetett. Nekem személy szerint nem volt feltétlenül nehéz azonosulnom ezzel a korral, azért egyfelől sokat lehet róla olvasni, meg valahogy, mintha az egész magyar lélekbe ez úgy beleivódott volna, mintha úgy hordoznánk magunkba ezt a portások országa, vagy nem is tudom, ezt a fajta mentalitást. Ez még nagyon sok helyen itt van. Talán ma is.
Kihallgatások, házkutatások, fenyegetés. A darab első felében azt lehetne gondolni, hogy csak figyelmeztetésnek szánja az államrendőrség, amikor beviszi a törzsfőnököt és a törzsvarázslóját, a két fiatalembert, de aztán kiderül, ebben a történetben van valami sokkal sötétebb dolog is a háttérben.
A régi rendszernek az alattomossága és az állandó, ahogy megfigyelték az embereket, és különösen a fiataloktól féltek. Tartottak, inkább úgy mondanám, nem féltek tőlük, mert a kezükben volt minden hatalom. Nem tudok statisztikát mondani, de sikerült beszervezniük néhány embert, akikről később derült ki, vagy nem derült ki. De itt a lényeg a hivatalos szervek ellenőrzési mániája és gyanakvása volt, az mozgatta a dolgokat. Ez nem volt veszélyes játék, csak a korabeli hivatalos ideológiából kilógott. mert az amerikai volt, vagy nem is tudom, nyugati.
Nyugati. Az elhallgatás fontos ebben a darabban, mármint, hogy nem beszélünk róla, és hogy ennek milyen következményei vannak.
Igen, ez általában jellemezte a korabeli rendszert. A 1956 utáni, 1956 utáni helyzetet, amin alapult tulajdonképpen a rendszer. Semmiféle rendellenességet nem tűrt a rendszer. Rendszerellenes volt a rendellenesség. Tulajdonképpen minden erőszakos rendcsinálásnak ez a jellemzője.
Tehát ha mondjuk a családban ezekről a dolgokról szó van, hogy mi történt apával, mi történt a nagypapával, akkor az veszélyeztetheti akár a fiatalabb generációt is, mert
hát
tudja...
Hát annyiban, hogy a fiatalabb generáció az könnyelműen megszegte a rendet, és fölháborodott esetleg egyes tagjai. Tehát lázításnak tűnhet. Viselkedj úgy, mint a többiek, hallgass és végezd a dolgodat. Az élet nem játék. Maradj otthon és fogd a szád.
Ami biztosan sokáig megmarad a nézőben, hogy hogyan hat a későbbi generációk életére mindaz, amit a családjaikban elhallgattak, hogy miféle titokkal éltek a nagyszülők, a szülők, és hogy annak milyen ára volt.
Tényleg vannak még ma is szerintem nagyon rossz berögződéseink, ez biztos. Én nagyon emlékszem arra, hogy még pici voltam, és szerintem ilyen 5-6 éves, és akkor egyszer mentünk valóban kocsival, és este volt, és megállítottak minket igazoltatni. Nem volt semmi baj igazából, csak egy sima igazoltatás. És a rendőr bevilágított hátra a zseblámpával a hátsó ülésre, ahol ültem, és hogy így, mint aki áramot vezettek, így átugrottam a másik oldalra, tehát hogy mert annyira megijedtem a rendőrtől.
És a másik, ami nagyon fölzaklató, amikor az ön által játszott fiatalembernek az apja mondja azt, hogyha tudta volna, mert hogy ebben a családban mindenki mindent elhallgatott, ha tudta volna, hogy ki az ő apja, tehát a nagyapa, ugye, akit beszerveztek, aki besugó lett, akkor egészen másként élt volna.
Ez a legfontosabb, mert az, hogy voltak ügynökök, vagy nem voltak ügynökök, ezen már elvileg túl vagyunk, de az elhallgatás, és hát nyilván nem csak ebben a történetben, hanem az élet minden területén, az egy nagyon komoly betegségeket kiváltó tevékenység. Tehát, hogy ebben nagyon vastagon bele lehet betegedni. Ez úgy belülről elkezd irágni az embert, és valóban én nekem az egyik kedvenc gesztusom az egész előadásban, az, amikor ezután a vége, az utolsó jelenetben, amikor ott hagyom a családomat, és ráteszem az apám vállára a kezemet, hogy kb. Azzal a tartalma, hogy majd egyszer ígyunk már egy sört, és dumáljunk, mert az érezhető az írásban is, hogy az apámmal nem jövök ki jól. Tehát, hogy neki, mintha felém mindig lenne valami hiányérzete, hogy miért nem ezt csinálom, miért nem azt sem, miért nem azzal foglalkozom, ő mérnök, én ilyen humán beállítottságú, nem tudom, rendező, író gyerek vagyok, és hogy van valami, mint amikor egy életen keresztül két ember úgy szekálja egymást, mert nem bírják egymást elviselni, és pont ezért, mert hogyha az apám tudta volna, hogy az ő apjával mi történt, akkor ő is máshogyan nőtt volna fel, máshogy gondolkodott volna, és hogy erre rámennek így generációk az elhallgatásra.
Lábodi Ádám színésszel és Bereményi Géza íróval beszélgettünk az Apacsok című előadásról. A darab legközelebb 21-én csütörtökön, azután pedig január 19-én látható a székesfehérvári Vörös Marti Színházban. Most zene, azután visszatérünk, és Németországba megyünk a Hellinger Madonnával.